Üdvösség. Az üdvösség szót két értelemben használjuk. Egyik értelmezése az örök élet, a mennybe jutás, de a görög szó nem ezt jelenti. Erről a fejezet későbbi részében fogok írni. Amikor megtértem 1974-ben, akkor fontos motiváció volt a megtérésemben, hogy üdvösségem legyen. Abban az időben egy tradicionális gyülekezetbe jártam, és ott tértem meg. Az üdvösség és az ellentéte a pokolba kerülés igen nagy hangsúllyal volt jelen. Láttam, hogy szinte kivétel nélkül minden gyülekezet az üdvösség alatt azt érti, hogy valaki a mennybe kerül, vagy sem. Üdvözül-e, vagy sem? Ez nem is volt soha kérdés a számunkra, így tanultuk, tanítottuk. Azonban a kegyelem üzenetének megismerése után sok kérdés merült fel bennem ezzel kapcsolatban is. Éppen ezért fontosnak tartottam, hogy alaposan utána nézzek és megtaláljam az igazi megoldást erre a kérdésre. Vajon azon, hogy aki hisz, az üdvözül, azt kell érteni, hogy aki hisz, annak örök élete lesz? Vagyis az üdvösség egyenlő örök élet a mennyben? A megigazultság tisztázása után ezzel kapcsolatban kérdések merültek fel bennem. Az üdvösségről általában azt tanítják, hogy ez a világ elbukott, bűnös, de Isten úgy szerette a világot, hogy elküldte a fiát, aki megváltotta. Aki ezt elfogadja, annak örök élete van, üdvözül. Aki nem fogadja el, annak nincs örök élete, elkárhozik. Isten haragja marad rajta. Amikor valakinek a hozzátartozója meghalt, azonnal valami kiskaput kerestünk, hát ha az utolsó pillanatban történt vele valami. Évszázadokon keresztül egy nagyon egyszerű képlet alakult ki, vagy fölfelé, vagy lefelé. Állandóan akörül forogtunk, hogy van üdvösséged, vagy nincs üdvösséged. Abban a szemléletben a megigazultságról nem hallottunk, pedig benne vagyunk 30-40 éve. De szerencsére ma már hozzáférhető az eredeti görög héber szöveg is. Nyilván nem rossz indulatból, de el volt zárva előlünk a Biblia fordítása, ami nem pontos jelenleg sem. A másik oka, hogy nem is láttuk a jelentőségét, hiszen megvolt a képlet, hogy így lehet üdvözülni, így lehet elveszíteni azt. De amióta megismertük az üdvösség szó görög megfelelőjéből az eredeti jelentését, másképp gondolkodunk erről. Az üdvösség kifejezés a Bibliában mindig a görög szozó szót írja, ezeknek a szavaknak sokféle jelentésük van. Szabadulás, megmenekülés, gyógyulás, megtartás, megmentés, épség, egészség, túlélés, biztonság, oltalom, védelem, békesség. A héberben ugyanezt a shalom írja le. Tehát az üdvösség alatt nem az örök életet érti a Biblia. Ha valaki a régi szemlélet alapján lát, az nem baj. Millióknak van örök élete ezzel a gondolkodással. Római 14:5. Mindenki a maga értelme felől legyen meggyőződve. Az embereket nem lehet rávenni arra, hogy mást tegyenek, mint a meggyőződésük. De Isten nagyobb a mi szívünknél. Például Isten nem akarta a királyságot Izraelnek. Izrael kérte, hogy királya lehessen, a körülöttük levő népek is így gondolták. Nem volt azzal semmi baj, ahogyan Isten a teokráciáját vezette, de ők mást akartak. Isten mondta, hogy nagy bajotok lesz belőle, és nem akarta Izraelnek megadni a királyságot. Mégis a legjobbat hozta ki belőle, mire Dávid királyságára került sor. Izrael ekkor volt a legdicsőségesebb állapotban. Többen azt gondolják, hogy a gyülekezetek ellen beszélünk. Ez nem igaz. De ettől függetlenül észre kell venni, hogy a kereszténység több mint fele nem jár gyülekezetbe. Ez nem azt jelenti, hogy elhagyták Istent, és akkor nekik végük, már nincs is üdvösségük. Isten egyházának része a sok helyi gyülekezetben élő hívő, és azok, akik nem tartoznak a helyi gyülekezethez. Isten a helyi gyülekezetekben és a gyülekezetben nem járók között is hatalmasan tud működni. Jézus sem azért jött, hogy eltörölje a zsinagógákat, hanem új bort hozott, ami szükségszerűvé teszi az új tömlőt. Sokszor nincsenek köztünk jelentős különbségek, csak árnyalatokat, hangsúlyokat helyezünk előtérbe vagy sem. Nyilván nem az a lényeg, hogy ítélgessük egymást. Az élet egyébként úgy működik, hogy először megtanulod a newtoni törvényeket, utána megtanulod a relativitás elméletet. Rá kell jönni, hogy igaz a newtoni törvény, de csak bizonyos kontextusban, a Föld gravitációjában. Viszont más vonatkoztatási rendszerben már nem igaz. Itt a Földön, amikor vásárolsz, nem tudsz kvantum képlettel felvágottat kérni, hanem muszáj dekagramban, ami Newton törvénye alapján létezik. Kellenek a törvények a törvénytaposok miatt. Timóteus 1. levél 1.9. De a törvény nem az igazakért van. Egyikünkről azt mondjuk, hogy bűnben van, a másikunkról azt, hogy el vagy maradva. Egyik sem jó. Római 14.5. Kiki legyen meggyőződve a maga értelme felől. Ha valamit csak azért fogadsz el igaznak, mert egy fontos személy mondja, vagy mert sokan vallják, akkor az meg fog inogni. Az igazság a valóságról való meggyőződés. Amit Krisztus tett, az nem a mi kérésünkre, akaratunkra történt. A klasszikus teológia szerint ezért az ember döntése, vagy az ember hite teszi ezt számára aktívvá, érvényessé. Ha nem jól választasz, nem döntesz mellette, vagy nem hiszel benne, akkor rád vonatkozóan hiába való volt, olyan, mintha meg sem történt volna. Tehát hatástalan, nem működik. Így az ember el van veszve. Hogyan nyugodhatna meg Isten, ha az egész dolog kimenetele bizonytalan? Isten megnyugodott minden cselekedetétől. Isten mindent megtett azért, hogy a bajba került ember meg legyen menekítve. Minden elvégeztetett. Mondhatjuk, hogy Jézus elvégezte az ő részét, de aztán jön a mi részünk. De Isten megnyugodott. Te meg tudnál nyugodni ilyen helyzetben? Ha valóban felvennénk a sok-sok éhen és szomjan haló afrikai gyerek felelősségét magunkra, mi sem tudnánk ilyen nyugodtan élni. Rettenetes ebbe belegondolni. Gondolkodjunk el rajta, hogy Isten, aki mindenható, mindenütt jelen való, látja az ember szellemi állapotát is, mégis be tudott menni a nyugodalmába. Azért, mert volt egy ok, ami miatt megnyugodott. Minden el lett végezve. Az evangélium lényege a megigazultság, ami a kegyelem ereje. Isten felfedte, hogy mi a megigazultság, és ez elbillentette az egész gondolkodásunkat vissza az eredetihez, mert az evangélium nem az üdvösség hirdetése, hanem a megigazultság hirdetése.
Róma 1, 16-17. Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először, meg görögnek. Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, miképpen megvan írva, az igaz ember pedig hitből él. Sokáig azt mondtuk, fogadd el Jézust és üdvözülsz. Majd utána teljesen hiányzott az üdvbizonyosságunk. További életünket látva nem tudtuk, hogy mit gondoljunk az egészről. Valami lényegi elem hiányzott, ami a megigazultság és a bevégzett munka. Ezek az alapigazságok, amik nyilvánvalóvá lettek, és megváltoztatták a tradicionális szemléletet. Szoktuk mondani, hogy a megigazultság a dárda hegye, és ahogy az előre tör, minden területen megváltoztatja a dolgokat, mert egyszerűen ez a valóság. Az első szemléletben a te döntésed a meghatározó. Ahogyan te reagálsz, ahogyan te döntesz, ahogyan te hiszel, minden azon múlik. Tegyük fel, hogy jól döntöttél. Igen ám, de közben elkövetsz valami nagy bűnt, és meginokhat, eltűnhet benned az egész. Ezért mondják, hogy el tudod veszíteni az üdvösségedet. Ezek mind függenek a gyülekezeti tanításoktól. Vannak például, akik azt mondják, hogy ha egy hónapig nem jársz gyülekezetbe, akkor a démonok körbevesznek, és nem fogsz tudni büntelen lenni, és elkárhozol. Még az üdvösségedet is elveszíted. Mintha az egész csak egy olyan dolog lenne, mint amikor a zsebkendőm vagy a kesztyűm egyszerűen kiesik a zsebemből. A tradicionális gondolkodásmód meghatározza azokat a cselekedeteket, amik a hitet követik, mint bizonyítékok. Ezek általában a gyülekezetbe járás, az aktív gyülekezeti élet, a bűnök gyors elhagyása, stb. Ha ezeket látják, azt gondolják, hogy a valódi hit gyümölcseit látják benned, de lehet, hogy csak emberi cselekedeteket. Ha nem következik be a megtért életbe azonnal a változás, akkor nem fogadják el a megtérést. Ezért úgy gondolják, hogy annak az embernek nincs is üdvössége. Az egész látásmód fókusza az ember döntése, és nem Krisztus bevégzett munkája. Ez egy nagy gyengesége ennek a teológiának. De lehet látni rengeteg ember életében, hogy amikor megismerik a megigazoltságot, az evangéliumot, akkor kitörlődik a gyenge pont. Ebben a második szemléletben a botránkozás szintjei Krisztus a fundamentum, és az, amit ő tett, amit ő hitt, az, amit ő választott. Ez egy olyan biztos alap, ami megingathatatlan. Nem a hited miatt van örök életed, nem a döntéseid miatt, és nem is az odaszántságod, az imáid miatt. Vannak, akik azt mondják, hogy keveset imádkozom, keveset böjtölök, keveset olvasom a Bibliát, stb. De gondolj bele, amikor ellensége voltál Jézusnak, tagadtad, nem szeretted, vagy egyszerűen csak nem érdekelt, ő akkor is szeretett téged. 2 Korintus 5.18. Ő akkor megbékített magával. Akkor a legdrágábbat adta érted. Amikor ezt megérted, akkor látod, hogy Róma 5.10, ha az ő halála által megtartatunk, akkor mennyivel inkább az ő élete által megtartatunk. Ezt nem tudod megérteni, ha az egész a döntéseden múlik, belőled indul ki. De ha helyesen látod a megigazult voltodat, akkor egy kimeríthetetlen erőforrás lesz benned, mert nem a képességedre alapozol. Onnantól kezdve, ha semmit nem csinálok, akkor is tudom, hogy ugyanolyan értékes vagyok az ő szemében. Aki teljesítmény alapján méri magát, vagy az egyházat, nem látja ezt. Nem azon van a hangsúly, hogy mit teszünk, hanem azt kell felismerni, amit ő tett. Ha ezt megértjük, akkor egy igazi erő, egy igazi dünamisz kezd el bennünk munkálkodni. Pál azt mondja, hogy egykor mindannyian tudatlanok voltunk. Semmi különbség nincs egy hitetlen és egy hívő között, csak annyi, hogy a hívő lát. Amikor lát, akkor irgalom lesz benne, mert látja, hogy mindene megvan, de a hitetlen ezt nem látja, ez a legtudatlanabb állapot. Ezért kell megtérni, meg kell változtatni a gondolkodásunkat. Ebben a második szemléletben Krisztuson van a hangsúly. Ő a fundamentum, akár botránkozás szinten is. Úgy értem ezt, hogy azok, akik a te választásodat szemlélik, nem értik, hogy lehet ennyire Krisztusra hagyatkozni. Van egy ige, ahol mind a két szó ott van, megigazultság és üdvösség. Ez két különböző fogalom. A megigazultság, a görög 13.43, dikaios szüné, megigazultság, megigazulás, a görög 49.91 szótéria, üdvösség, főnév, vagy a görög 49.82 szódzó, üdvözül, ige. A megigazultságot Krisztus szerezte meg, és nem mi magunknak. Az üdvösséget hitáltal tudjuk megszerezni. A megigazultsághoz nem kell a hitünk, döntésünk, egyetértésünk. Isten Krisztusban igazította meg az embert. Ez az a rész, ami el volt fedve a szemünk elől. Ezért vált olyanná, mintha minden a döntésen múlna. Róma 1.16-17. Nem szégyellem Krisztus evangéliumát, mert az Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére. Zsidónak is, meg görögnek is. Mert az Isten megigazoltsága jelenteti ki abban hitből hitbe, amiként megvan írva, az igaz ember hitből él. Krisztus evangéliumának hatalma van üdvösséget adni. Az evangéliumban Isten megigazítása lepleztetik le. Az evangéliumban az Isten megigazítása az, hogy ő igazán nyilvánított bennünket, igaznak tart. A görög dikaios szüné szó így áll össze. Dikaios igaz, szűn együtt. Vagyis együtt igaz, két fél igaz. François Dutoit teológus azt mondja, hogy a két fél hasonlónak ismeri fel egymást. A megigazultság önmagában nem létezik csak Krisztusban. Ezt az egységet jelenti a szűn szó. A Héberben a Héber 66-62 tzaddik egy olyan képet ad, hogy van egy mérleg és ki van billenve a mérleg nyelve. De rátettek valamit, amitől visszabillent. Amikor az ember bűnössé lett, akkor kibillent a mérleg nyelve. Nincs semmi abban a serpenyőben, ami Isten szemében elfogadható lenne. Az üres serpenyőt Jézus Krisztus tölti be. Ádám bukása után a természete bűnössé lett. Szívének legbelseje lett gonosz. Isten azt akarta, hogy ez nyilvánvalóvá váljon az ember előtt, hogy felismerje az állapotát. Ezért adta a törvényt. Bebizonyosodott, hogy a cselekedetek nem változtatják meg az ember természetét, romlottságát, sem a jók, sem a rosszak. Cselekedetek nem tesznek jóvá. A rossz cselekedetek elkerülése pedig nem teszi jóvá a természetedet. Amikor a zsidók őszintén követték a törvényt, rájöttek arra, hogy nem tudják betölteni a parancsolatokat. Pál erről beszélt. Róma 7:20-23. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelem törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Tehát arra jön rá az őszinte törvénykereső, hogy valami baj van velem. Ebben ismeri fel a természetét. A törvény bizonyíték arra, hogy akármit tesz az ember, akármennyire is imádja Istent, akárhogy hisz benne, tiszteli, nem tudja ezt a problémát megoldani. Ezért mondja a Galata 3:24, a törvény Krisztusra vezérlő mester. Megváltóra van szükség, nem egy kifinomultabb cselekedetrendszerre. Nincsen semmilyen más mód, hogy közelíts hozzá, csak a megváltás, ami az isteni természet részesévé tesz. Mivel enélkül a természeted nem olyan kvalitású, nem ugyanolyan minőségű, mint az övé, egyszerűen Isten nem tud egyé válni veled. Krisztus halálának az volt a lényege, hogy a régi természetet eltörölte, megölte, megszűnt véglegesen. Ő bűnné lett értünk. Krisztus magára vette mindenestől teljesen az összes bűnt, ami valaha valakiben volt vagy lesz. Az ember természetéből fakadóan cselekszik. Nem a bűn miensége vagy súlyossága a probléma, hanem a gyökere, az ember természete, azaz a bűnös természet. A bűnösséget Krisztus magára vette, és azzá lett teljesen. Egyé lett a bűnnel, így teljesen megsemmisítette a bűn hatalmát. Abban a pillanatban az ember az Isten megigazítása lett. A görög 13:43 dikaios szüné, megigazultság jelent meg nekünk. Isten teljesen tisztának tart mindenkit. Efézus 2:1. Titeket is megelevenített, akik holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt. Amikor a bűneinkben voltunk, abban az állapotunkban mindenki egyformán ostoba, vak és sötét volt. A cselekedeteinkkel nem lehet a bűnös természetünket megváltoztatni. Erre csak Krisztus áldozata volt képes. Lehetséges az, hogy az ember élőhalott módon, vakon élt, de Isten a természetét közben megváltoztatta úgy, hogy nem kellett hozzá az ember beleegyezése, cselekedete, hite. Az üdvösséget hitáltal fogod megtapasztalni. Hitáltal realizálódik az életedben. A megigazítás azonban megtörtént, és nem 2000 évvel később hozott létre a hiteddel. A megigazultságodban vetett hit azonban létrehozza az üdvösségedet. Amikor ezt megérted, akkor egy olyan biztos alapod van, ami túlmutat rajtad. Túlmutat a megértéseden, az intelligenciádon, a hiteden. Róma 3:21. Törvény nélkül jelent meg az Isten megigazítása. Vagyis mindenféle cselekedet bizonyítéka nélkül jelent meg a megigazítás, a hit alatt sem a te hitedet érti az ige, hanem az Isten hitét. A törvény alatt az volt a lényeg, hogy igazzá legyél, de ez nem a valódi megigazultság volt. A törvény a cselekedetek alapján tett igazzá, a kegyelem pedig az egyszeri áldozat által. A cselekedetek nem tesznek igazzá, és nem is azért vagy igaz, mert hiszel. Ha azt mondjuk, hogy az igazság cselekedetek nélkül jelent meg, de a hitet szükséges hozzá, akkor mégis számon lehet kérni téged. A hit cselekedetként jelenik meg az ember életében. Egy nagy hiba a kegyelem szemléletében, amikor megmarad egy bizonyos elválasztottság, és úgy kezeljük a hitet, mint egy belépőkártyát. Úgy tekintjük, mint egy cselekedetet, csak burkolt módon. És nem vesszük észre, hogy a hit következménye valaminek. Róma 1:16-17. mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Istennek ereje az minden hívőnek üdvösségére, szótéria, elsőnként zsidónak, de görögnek is. Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogy megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. A megigazoltságról szól az evangélium, és Istennek hatalma van ezen keresztül minden hívőnek üdvösséget adni. Azt írja az ige, hogy a hívőnek. Róma 10. Szívvel hiszünk a megigazoltságra, és szájjal teszünk vallást az üdvösségünkre. Mit jelent? Hallanunk kell a megigazoltságról, ami a Krisztus munkája, amiben benne vagyunk mi is. Róma 5.9. Megigazoltunk az ő vére által. Ezeket hallanunk kell, és ezek szülnek meggyőződést az ember szívében. Ez a hit. Amikor ennek a hitnek az alapján elkezdesz gondolkodni, cselekedni, akkor ez maga az üdvösség. A megigazoltságod manifesztálódik az üdvösségedben. Ebben már ott vagy te és a te aktív részvételed. De olyan módon, hogy a megigazoltságomban hiszek, és nem a bűnösségemben. Még mindig beleesünk abba a hibába, hogy a fókuszunkban a bűn van, ami leveszi a tekintetünket a megigazolt állapotunkról. Kell, hogy a szívünk megigazoltságba gyökerezzen bele, és ne hagyjuk, hogy bármi megzavarja az elménket. Mindig lássuk, hogy szentek, igazak, ártatlanok és tökéletesek vagyunk, a törvény cselekedeteinek ellenére is. Mert azok nélkül jelent meg a megigazoltság. Ha nem ez az isteni út, akkor az egész kereszténység csak az életet csiszolásáról szól, gyakorlatilag egy önfejlesztés. Ez önmagában nem is lenne baj, de azt hisszük, hogy ez az Istennek a munkája, összezavarodunk, kifáradunk, kiégünk és Istent hibáztatjuk. Nem ásunk le a mélyére, oda, hogy mindig a megigazoltságot lássuk, abban járjunk. Ha így teszünk, szinte automatikusan részünk lesz az üdvösség. Pál azt mondja, hogy megigazoltunk Krisztusban, az ő halálában. Róma 5.1. Megigazolván. Mivel meg vagyunk igazolva, ezért hitáltal békességünk van Istennel. Ha ezt megértjük, akkor nem fogunk visszacsúszni a régi gondolkodásba. Az elme azonban újra vissza tudja hozni a régi dolgokat. Ezzel visszajuthatunk oda, hogy újra azt gondoljuk, gyakorlatilag a hitetlenek el vannak veszve. És az egész, amit eddig megértettünk Krisztus halálában, az eltűnik. Pedig mindig arra kell emlékezni egészen addig, amíg teljes bizonyosságra nem jutunk. Ha valamit nem értek, akkor visszamegyek a fundamentumhoz. Fundamentumként pedig nem adatott más, mint Krisztus, az, ami ő benne történt. Azt gondoltuk eddig, hogy az üdvösség az, hogy örök élete van az embernek. Ahogy a megigazoltságról kezdünk meggyőződni, és szívvel hiszünk, úgy fejlődik ki az üdvösségünk. Lehetséges, hogy az életed bizonyos területein van, bizonyos területein nincs üdvösséged. A megigazoltság egy olyan fundamentum, amit Krisztus tett le, és az erről való meggyőződés megnyilvánulása benned, amit üdvösségnek hívunk. Ez a rész már tőled függ. Hogyan van üdvössége az embernek? Amit Krisztus tett a megigazoltságban, az az alapunk. Abban minden benne van. De hogy az ember ezt egyénileg átélje, megtapasztalja, ahhoz ezekről hallania kell, és ezekről meg kell győződnie. Kell, hogy higgyen benne, akkor lesz üdvössége. Ha érted a megigazoltságot, akkor az egész örök élet más megvilágításba kerül. Míg a korábbi szemléletben azt mondtuk, hogy ahogy élsz, annak a jutalma az, hogy örökké élsz-e, vagy pokol, vagy menj. Erre használtuk az üdvösség szót. Amikor érted a megigazoltságot, akkor rájössz arra, hogy már meg vagy elevenítve, vagyis örök életed van. Mindenkinek örök élete van? Szerintem igen. Azt kell nézni, ami Krisztus halálában történt. Vannak, akik azt mondják, hogy annihiláció, megsemmisülés van, vagyis emberek megszűnnek. Addig, amíg nem jutunk oda, hogy senki nem lesz ördögivé attól, mert másképpen gondolkodik, addig nem értettük meg a megigazultságot. És nincs értelme ilyen dolgokról beszélgetni. Menjünk oda a megigazultsághoz, és az választ fog adni ezekre a kérdésekre. Róma 13.11. Most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Ha az üdvösség elnyerése csak annyi, hogy hiszel Jézusban, akkor mi értelme van annak, hogy közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk? Az üdvösség a hiteden múlik, de nem úgy, ahogy gondoltuk, mert nem az örök életet jelenti. Lehet, hogy van valamihez elég hited, de lehet, hogy nincs. Egy maratoni futó edz, és le tudja futni a távot, aztán nem edz, és nem sikerül neki. Az üdvösség ebben az értelemben tud nőni és csökkenni, változni. Ilyen alapon lehet csak elveszíteni az üdvösséget, mert az üdvösség egy változó dolog. A megigazult állapotot nem lehet elveszíteni. Az üdvösséget igen, mert az a hiteden múlik. Egyébként Krisztus miért halt meg, támad fel? Ha nekünk még választani, cselekedni kell ahhoz, hogy örök életünk legyen. Megigazultság egyenlő örök élet. Az üdvösség nagyon fontos, és a megigazultságból nő ki. Ha azt hiszed, hogy az üdvösség az örök életet jelenti, akkor a hitetlennek persze nincs üdvössége, mert nincsen hite, hiszen ahhoz hallania kellene. De megkérdőjelezi az evangéliumot az, aki úgy vélekedik, hogy a hitetlen nem igazult meg. Lehet azt mondani, hogy ez eretnek gondolkodás, sőt, meg is szoktak botránkozni ezen. Ezeket az igéket nem láttuk át eddig. Nem ezt tanították, és nem is volt erről kijelentésünk. Ez felborítja a jól megszokott rendünket, és sokaknak nehéz elfogadni. Én magam sem értem, hogyan lehet az, hogy én bűnös létemre szeretném megmenteni azt az embert, aki éppen a pokolba megy a teológiák szerint. De Isten nem menti meg, vár az ember döntésére, mert ő igazságos. Ezekről nem tudod, hogy mit gondolj, mert nem lehet a meglévő teológiai modellbe belehelyezni. Ebből fakad az, hogy Istenről van egy képünk, ami nem biztos, hogy igaz. Éppen ezért rá kell jönnünk arra, hogy ez a felfedezés egy óriási űrt tölt be. Ami Krisztusban történt, a megigazultságunk, már itt a földi életünkben is örömöt, könnyebbséget ad nekünk. Az evangélium nem a Biblia ismeretéről, hanem Istennek a megigazításáról szól. Arról beszélünk egy embernek, hogy ő milyen csodálatos. Annak ellenére, amit átélt egész életében, vagy amit gondol magáról, vagy amit emberek mondtak neki, vagy amit tett, és amit a tettei mondanak neki szüntelenül az elméjében és a lelkiismeretében. Mi azt az örömhírt visszük neki, hogy ennek ellenére milyen fantasztikus, és tudjuk, hogy miért van ez így. Nem azért, mert pozitív beszédűek vagyunk, esetleg röpködünk és sugározzuk az energiánkat, hanem azért, mert a fundamentumunk az a meggyőződés, ami a legnagyobb reform az egész univerzumban, hogy az emberiség meg lett igazítva egynek az áldozata által. Az, amit Isten tett velünk, az új teremtés. Róma 13.11. Most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Tehát az üdvösség változik, és el is veszítheted. A hit is olyan, hogy csak abban tudsz hinni, ami ugyan a láthatatlanban, de már létezik. Amikor valaki azt mondja, hogy csak hit által lehet a tiéd valami, akkor úgy használja a hit által kifejezést, hogy rád teszi a felelősséget, mintha a hited létrehozhatna bármit. Tehát, ha nem vagy elég ügyes és nem hiszed, az a dolog akkor nem is létezik. Ez teljesen téves gondolkodás. A Biblia definíciója szerint idéztük, a hit a nem látott dolgokról való meggyőződés. Az örök életedet sem tudod a hiteddel létrehozni. Ha meg vagy győződve arról, hogy igaz vagy, akkor annak először meg kellett történnie. Ha meggyőződésed, hogy szent vagy, akkor annak már előtte egy nem látható dolognak kellett lennie. Ha ez így van, akkor mielőtt hitre jutott volna az ember, minden dolognak, amiben hitt, nem látott dologként léteznie kellett. Különben nem igaz a hit definíciója a Bibliában, és értelme sincs a hitnek. Azt gondoljuk, ha valamiben hiszek, attól az igaz lesz. A hit tükröződése, visszavetülése annak, ami létezik, de nem látható. Hogy nem látod, azt is jelenti, hogy érzékszervekkel nem lehet felfogni. Nem tudod tapasztalni, és nem tudsz róla sehogyan információt szerezni. Illetve hallasz róla, és belül, a szívedben, a lényedben egyszerűen tudod, hogy ez van. Ez a hit. A hitet nem tudjuk választani. Úgy jön létre, hogy valami hatás ér bennünket, ami közvetíti azt a nem látható, de létező valóságot, ami a hit tárgya, és meggyőződünk a létezéséről. Amikor valaki ateista és hallja az evangéliumot, annak ellenére, hogy nem hisz Isten létezésében, mégis meg tud térni. Valami történik benne. Hitre jut, és ettől kezdve mégis tudja, hogy van Isten. Pedig soha nem látta, nem is tapasztalta. A kérdés az, hogy mielőtt erre a meggyőződésre jutott, volt Isten? Persze volt, de neki fogalma sem volt róla. Mi változott? A meggyőződése változott meg, nem Isten? Isten szeretett téged, mielőtt erről meggyőződtél? Igen, nagyon szeretett téged. Akkor mi változott, amikor hitre jutottál? Az, hogy erről meggyőződtél, és élvezni kezdted ezt a helyzetet, és az életed személyes részévé vált. Ez az üdvösség. A szellemi valóság kontaktusba kerül a fizikaival, a lelkivel, valami történik, és megtapasztalod az üdvösségedet. 1 Péter 1.9. Elérvén a hitetek célját, a lélek üdvösségét, a lélek jólétét. A kérdés az, hogy vajon most van-e a lelkednek üdvössége? Vajon most van-e öröme a lelkednek? Lehet öröm a lelkedben akkor is, ha rossz dolgok történnek, mert ahonnan az üdvösséged van, az nem ebből a világból származik. Amikor ezt a típusú örömet megtapasztalod, akkor a hited tényleg elérte a célját. Akkor a valódi, a láthatatlan kezd uralkodni a láthatóban. Lehet, hogy a dolgok rosszul mennek, de mégsem hatnak rád. De ha nincs meg belül ez az erős szellemi fundamentum, akkor el tudod veszíteni az üdvösségedet. Mivel az egész emberiségnek örök élete van, nem az a kérdés, hogy a mennybe jutunk-e, vagy sem. Láthatjuk, hogy Krisztus áldozata a hétköznapi életben hasznosítható, apró pénzre váltható, az életminőségünket teljesen megváltoztató valóságot jelent. Ez az üdvösség. Az az élet, ami Krisztusban van, átjár bennünket. Mi úgy voltunk tanítva, ha hiszek Istenben, örök életem van, és nem baj, ha szenvedés és nyomorúság az életem, mert majd a mennyben boldog leszek. De nem értettük meg az egészet, mert nem jól ismertük az üdvösség szó jelentését. És nem tudtuk, hogy már miénk az ígéret a nehézségek ellenére is. A legelső igét, ahol feltűnik a megigazultság, az 1 Mózes 15.6-ban találjuk, amikor Ábrahámról van szó. És hitt az Úrban, és azt tulajdonítatott neki megigazultságul. Ha megnézed ezt az egész részt, akkor látod, hogy Ábrahám és Isten beszélgetnek. Ezt az igét használja sokszor a Biblia, Róma 4, Jakab 2, Galata, hogy a hite tulajdonítatik neki igazságul. Ha megnézed az eredetit, azt mondja Isten neki, hogy ne félj, én pajzsod vagyok, felettébb nagy a te jutalmad, és mondja Ábrahám, mit adhatnál nekem, Uram, hiszen én magzat nélkül való vagyok. Nekem nincs leszármazottam, csak a damaszkuszi Eliézer. Nekem nem adtál magot, az én házam a szolga szülötte. Tényeket mond Ábrahám, Isten azonban így válaszol. Nem Eliézer lesz a te örökösöd, hanem aki a te ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd. Ez egy vita, ahol Ábrahám nem azt mondja, hogy Uram, én hiszek. Ugyanúgy, mint az evangélizálásnál, nem akarják az emberek elfogadni, hogy Isten létezik. Annyira mélyen gyökerezik bennük a hitetlenség, mint ahogy Ábrahám gondolta, nincs magom, és ezen nem tudok változtatni. Túl vagyok én is, a feleségem is azon a koron, hogy gyermekünk szülessen. De azt mondta neki Isten, tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, és így lesz neked is magod. És hitt az Úrnak, és tulajdonítatik neki igazságul, megigazultságul. Hivatkozhatunk arra, hogy Ábrahám hite tulajdonítatott neki igazságul, ezért neked is hinned kell. Ez nem egyszerű döntés, meg kell, hogy győződjek az igazságról, hogy hitre jussak. Ábrahám gondolhatta volna, hogy ezt egyáltalán nem így látom. És ha az én gondolatomat, az akaratomat kérdezed, akkor azt a választ kaptad volna, Istenem, ez butaság, és nem érdekel. Amikor emberek valódi döntést hoznak Jézus mellett, akkor is a hit megelőzi a döntést. Abban a pillanatban Ábrahám számára érthetővé vált, és elfogadta. Így lészen a te magod. Ezen a vonalon keresztül jelent meg a messiás, tehát az Ábrahámnak tett ígéret sokkal több volt a megszületendő unokák ígéreténél. Ebben az ígéretben mi is benne voltunk. Ábrahám magjának számítunk. A zsidók hitének a kifejlődése miatt volt szükség Krisztus testben való megszületésére. Isten a bűnbeesés óta folyamatosan ígérte nekik a megváltót. Azt a magot, aki a fején tapos a sátánnak. A másik ószövetségi példa, Áronról az van megírva, hogy Áron is igaz ember volt az áldozat miatt. Mert ott valahogy megértették, hogy a bárány megáldoztatott a világ felvettetése előtt. A legnagyobb probléma a kereszténységben, hogy azt hiszi, a hit egy belépőkártya. Aki nem hisz, teljesen el van Istentől választva. De a megigazultság minden emberre áll. Ebben mindannyian részt vettünk, már megtörtént velünk. Amikor hallunk ezekről a dolgokról, és hiszünk, akkor üdvösségünk lesz.